Térjünk rá az utolsó ügyre, indítványozza Ólom detektív. Térjünk, helyesel Tamás detektív. Lement a rádióban a Horthy beszéd, volt némi örvendezés, de a nyilasok átvették a hatalmat, és mi még mindig megvoltunk. Megvoltunk egészen november végéig. Már hallani lehetett az orosz ágyukat kelet felől. Klára bonyolított kisebb-nagyobb akciókat, nem történt semmi baj, minden sikerült. Míg nem, egy barátnő lába alatt égni kezdett a talaj. Legalábbis azt hitte, hogy ég. De lehet, hogy tényleg égett. Szóval a barátnő, bizonyos Zita, Pesten, a Terézvárosi Felső Erdősor utcában lakott. Zsidó létére keresztény papírokkal. Gyanús jelekre lett figyelmes. Úgy, mint amikor légitámadás volt, a légópincében a házbeli többi lakó folyton őt nézte, és olyan sunyin nézte. Meg a gangra besétált egy idegen férfi, és az ő ablakát leste. Aztán ugyanaz a férfi a házmesterrel diskurált, abba hagyták, amikor elhaladt mellettük, de látta a szeme sarkából, hogy utána fordultak. És ilyenből még több. Egészen addig, hogy egyszer egy másik utcán látta a házban ő utána vizslató fegyveres férfit, két fegyveres, karszalagos nyilassal együtt menni, és nagyban csevegni. És Zita akkor Klárához fordult, hogy segítsen. Klára végighallgatta, és azt mondta, tényleg lehet, hogy baj van, cselekedni kell. Riasztotta Guzmicsnét, együtt odamentek a Felső Erdősor utcába, sebesen összepakolták Zita legszükségesebb dolgait. 20 percet sem töltöttek a lakásban, és puriztak onnan. Gyorsan át Budára, hozzánk, a Bajvívó utcába. Megjegyzem, Zita nem rokon, nem gyerekkori barátnő, nem egy testi-lelki társ, egy szinte már családtag. Zita egy a sok közül, alig több futó ismerősnél. Valamiért mégis Klárát tisztelte meg azzal, hogy fölkérte, mentse meg az életét, és Klára nem utasította el. Nem mondta neki, hogy már seregnyi emberen segített. Elég, ennél többet nem vállal. Na persze, ha másokon segített, pont az Itán miért nem? Csak nem azért, mert olyan fura nő, elég kicsi, folyton nevet, akár van rá ok, akár nincs, és visongva beszél. Netán az Ita élete nem fontos? Pedig csupán azt kellett volna mondania, hogy több kockázatot nem vállalhat, mégiscsak anya, akinek a saját fiára kell mindenek felett vigyáznia. De nem mondta. Ha előre tudta volna, hogy a jó kis Zita hozzáfordul, és átgondolhatja, semmi kétség, hogy elhárítja, de hirtelen jött a kérés. Éppen szólt a lemezjátszó, játszottunk, nevettünk, meleg volt nálunk. Klára nem volt képes elutasítani. Az is igaz, hogy addig mindig minden akciója sikerült. Ez is sikerült annyiban, hogy Guzmicsné segédletével Zita villámgyorsan át lett költöztetve hozzánk a Bajvívó utcába. Megkapta a cselédszobát, hálálkodott. Guzmicsné távozott azzal, hogy 2 nap múlva visszajön. Addigra remélhetőleg lesz hely, ahová átviszik a jó kis Zitát. Guzmicsné, el ne felejtsem, akkor is kapott pénzt. Ehhez képest csöngettek nálunk. Csak percek teltek el azóta, hogy Guzmicsné mögött becsukódott az ajtó. Mind azt hittük, ő jött vissza valamiért. Mi a konyhában voltunk, te meg én, és több más Ólom katona. Klára és Zita mögöttünk a cselédszobában. Klára az ágy nem ütvette elő. Én mentem ajtót nyitni. Egy ismeretlen férfi állt az ajtóban, nyilas karszalaggal, de fegyver nélkül. Bejöhetek, fiatal úr? Kérdezte. Levette a kabátját. Prémgalléros, fekete téli kabát volt, alatta jól szabott öltönyt viselt, inget, nyakkendőt. Nyírod bajsza volt, olyan, mint Jávor Pálnak. Jött mögülem Klára, visszatuszkolt a konyhába. Becsukta mögöttem az ajtót. Nem is kínál helyjel, méltóságos asszony? Kérdezte a nyilas. Jól hallottuk az ajtó üvegén át. Mégis kit üdvözölhetek az úrban? Kérdezte Klára. Az én nevem most teljesen mellékes, mondta az ismeretlen férfi. Majd megismerkedünk. Egyelőre elég az, hogy becsületes magyar ember vagyok. Mint bizonyára látja és hallja, úri családból jövök és egyetemet végeztem. Ez szép, mondta Klára, de mégis egy ismeretlen, minek köszönhetem a látogatást? És akkor a becsületes magyar ember elsétált mellette, benne halban leült az asztal mellé. Ne áltassuk egymást, mondta. Tudom, hogy magácska olyan személyt fogad itt ebben a lakásban, aki nem tartozik a családhoz. Mióta tiltja a törvény, hogy vendég jöjjön, vagy hogy teszem azt, a vízgyógykezelőm itt az otthonomban részesítsen kezelésben. Ha lemaradtam valamiről, mondja meg, megköszönném. Ugyan már, én nem rokoni látogatóról beszélek, és nem is masszőzről. Akiről én beszélek, az nem rokon a méltóságos asszonynak, nem ám, a legkevésbé sem, mégis itt hál ebben a lakásban. Súlyosbítja a helyzetet, hogy méltóságos asszonynak gyermeke van. Egy fiú gyermek. Kellemetlen, de ki kell mondjam, ez erkölcstelenség. Mi köze magának az én erkölcseimhez, az én magánügyeimhez? Nem teljesen magánügy, ha netán az a vendég kitalál itt fecsegni egy pár fájintos hadititkot a bizalmas együttlét közben. Megesik az ilyen, és ezt megelőzendő, vagy kegyedet, vagy a vendéget, vagy mindkettejüket lekapcsolhatja valamelyik illetékes szerv. Jövetelem elsőrendű célja egy bizalmas figyelmeztetés. Grátis. És... most jön a második tétel. Csönd lett. Klára kihúzta a mellette lévő széket, hogy leül, de a becsületes magyar ember megelőzte. Amennyiben megkínálna valami finom itallal, azt nem utasítanám vissza. A pálinkás üveg a konyhakredencen volt, Klára kijött érte. Gyorsan ellenőrizte, hogy Zita bent van-e a cselédszobában. Felkapott még két kis poharat, sietett vissza a halba. Szó nélkül töltött egy pohár pálinkát. Tudom, hogy itt van, mondta a becsületes magyar ember, és kimondta azt a nevet, amit Zita használt, amire a hamis papírjai szóltak. Azután diadalmasan hozzáfűzte, hogy van neki igazi neve is, és kimondta, hogy Zita. A születéskori családi nevével és a férje nevével együtt. Itt lapul valamelyik ajtó mögött, ne fárassza magát a tagadással. Nemrég még Pesten tartózkodott, mondta, és bemondta a felső Erdősor utcát, házszám, emelet, ajtó. Azt sem mondja, hogy egészségemre? Hát nem akar velem jóba lenni. Egészségére, mondta Klára, és kijött hozzánk a konyhába, gyorsan lehajtott egy pohár vizet, ránk se nézett, és kiment, ránk csukta az ajtót. Vesztésre állt. Be kellett látnia, hogy vége a nyerőszériának, ezt a játékot elveszti. De nem, Klára nem látta be. Leült az asztalhoz, tényleg, mintha játékasztal lenne, szembe a becsületes magyar emberrel. Látom, hogy ön becsületes magyar ember, úri családból jön, és diplomás. Azt is látom, hogy nem vérszomjas. Miért akarja hát elvinni szegény barátnőmet, Zitát? Zita senkinek sem árt, ellenkezőleg. Jó lelkű, kedves teremtés. Ha ismerné, ön sem gondolná másként. A becsületes magyar ember bazsajgott. Miután innen elindultam vele, lesz alkalmam megismerni, míg a rendeltetési helyére érek vele, méltóságos asszony. Pedig úgy látom, önt nem a vérszomj hajtja, mondta Klára, ugye nem, hanem a kötelesség, jól látom? Ebben nem téved, kedves Klára, ha szólíthatom így, mondta a becsületes magyar ember. Számomra a nemzet szolgálata az első. Elhiszem önnek, kedves uram, és most esedezve kérem, hogy ne értsen félre, és ne sértődjön meg, de mégis hadd kérdezzem meg, hogy nem adna-e egy kis haladékot, egy kis esélyt szegény Zitának, én pedig szerény lehetőségeimhez képest nem járulhatnék-e hozzá az ön költségeihez ebben a senkinek sem könnyű időszakban. Tisztázzuk, mondta a becsületes magyar ember, hogy egy becsületes magyar embert nem lehet megvásárolni. De ugye nem is úgy gondolta, Klárika. Nem, természetesen, az nyilván sértő lenne, és a világért meg nem sérteném, kedves uram. Akkor jó, válaszolta a becsületes magyar ember. Mielőtt folytatnánk, mondta Klára, hadd kérdezzem meg, hogy ízlik-e a pálinkám? és tölthetek-e még? Nos, Klárika, nem veszem rossz néven, hogy megkérdezi, a pálinkája meglehetős, és igen, a magam részéről bátorítom, töltsön csak. Egészségére, mondta Klára. Azért az nem szép, hogy nem iszik velem, mondta a becsületes magyar ember. Így több marad önnek, felelte Klára, és biztosítom afelől, hogy miután ezt a mi kis tárgyalásunkat közmegelégedéssel lezárjuk, én is örömmel lehajtok majd egy pohárkával. Rendben, Klárika, hallgatom, mondta a becsületes magyar ember. Ezer pengőt ajánlok fel önnek, kedves uram, mondta Klára. Csend lett. A becsületes magyar ember nem válaszolt. Mi, detektívek, hiába figyeltünk, semmi mozgást nem láttunk a konyhajtó rücskös üvegén át. A becsületes magyar ember nem állt fel az asztaltól, nem ütötte meg Klárát. De bizony hallottuk, hogy mögöttünk a cselédszobában Zita az ajtó közelében motoz. Hallgatózott nyilván, vagy készülődött az útra, beletörődve, hogy úgy is mennie kell. Már szinte megkönnyebbültünk, amikor meghallottuk, a becsületes magyar ember nevetett. Viccelni tetszik, Klárika, viccelni! Lett megint egy nagy csönd. Mellettünk a cselédszobában Zita azt mondta, jaj, vagy csak nyögött. Lehetetlen volt, hogy odaállt a halban is hallani lehessen, de a becsületes magyar ember emelt hangon ő hozzá beszélt. Hallja maga, zsidónő, készüljön, mert indulunk! Vegyen magára valami ruhát! Különben, ha a neglizsében van, akkor semmi gond, neglizsében viszem magammal. Várjon, mondta Klára. Nagyon kérem, várjon még. Ne húzza az időt, Klárika. Eddig finom voltam, de tudok másképp is beszélni. Ha az összeg, amit mondtam, nem megfelelő, akkor kérem közölje, ön mekkora összegre gondolt, mondta Klára. 100 000-re. 100 000 pengőre? Sokalja? Nem ér annyit a barátnője? Mondok más árat. 25 fillér. Jobban tetszik? Add nekem 25 fillért. Na? Ugyanis 25 fillérbe kerül egy pisztolygolyó. Klára felnevetett. Kedves uram, ön tévedésben van. 100 000 pengőm nekem nincs, és sohasem volt. Sőt, nem is tudom, mondta Klára, hogy egyáltalán kinek állna módjában 100 000-et fizetni egyetlen emberért. Ez az összeg minden határon túlmegy. Itt abba hagyta, és mivel a becsületes magyar ember nem sietett válaszolni, és az asztaltól sem állt fel, megkérdezte, hogy újra töltheti-e a pálinkás poharát. Tölthet, egyezett bele nagyvonalúan a becsületes magyar ember. Nézze, uram, képtelen lennék végignézni, hogy szerencsétlen barátnőmet kiviszik innen, mint, nem is tudom, mint egy vágóállatot, mondta Klára. Magának adom a pénzem, mindet, ami van, és aztán nem tudom, mi lesz velünk, mit teszünk holnaptól. Az mennyi? Kérdezte a becsületes magyar ember. 10 000, válaszolta Klára. Csend lett. A becsületes magyar ember nem válaszolt. Nyilván a fejét ingatta, hogy nem, vagy a száját húzta gúnyos mosolyra a nyírott kis bajsza alatt. Aztán jó sokára azt hallottuk. Méltóságos asszony tévedésben van engem illetően. Többszörös tévedésben. Nem vagyok olcsón megvehető, és nem vagyok szívbajos. Húzza itt nekem az időt. Kezdek zabos lenni. Akarja, hogy a barátnőjét itt helyben, a maga szeme láttára vegyem kezelésbe, mielőtt magammal viszem? Nem. És nagyra értékelem, hogy hajlandó velem itt ülni, és kultúráltan beszélgetni. Köszönöm. Szívesen, mondta a becsületes magyar ember. És folytatta Klára, amíg beszélgetünk, mindig van mód az álláspontok közelítésére, igaz? Igaz. De hogy képzeli az álláspontoknak azt a közelítését, Klárika? Kíváncsi vagyok. Miután én megmondtam, meddig tudnék elmenni, mi lenne, kérdezte Klára, ha most ön is tudatná velem, mi az az összeg, ami kisebb ugyan az eredetileg elvártnál, de mégis elfogadható önnek. Méltóságos asszony most mondta, hogy 10 000-nél van a fizetőképessége határa. Én ezt kételkedve bár, de elhiszem, vagy legalábbis úgy teszek, mintha elhinném, mert jól nevelt vagyok. De viszont akkor kérdem tisztelettel, miről beszélgetünk? Ha méltóságos asszony nincs, miből fizessen? Itt és most készpénzem nincs ugyan, de nem lenne lehetetlen, hogy a közeli napokban mobilizáljak további pénzeszközöket. Na jó, mondta a becsületes magyar ember, lássa, kivel van dolga. 90 000. Most boldog? Mondtam egy számot. Ennyit akkor se tudnék összeszedni, ha egy hónapom van rá, de azt hiszem, ön annyit semmiképp se tudna várni. Na, ebben egyetértünk, mondta a becsületes magyar ember. Egy hónap, a mostani körülmények között. Az alatt minden bekövetkezhet, akár a csodafegyver bevetése és a végső győzelem. Kitörhet az örök béke. De tényleg, mikor kaphatnám kézhez azt a summát, amiben esetleg megállapodunk? Már holnap. Holnap hánykor? Holnap délután 3-kor. És pedig 20 000 pengőt. El tudja fogadni? A határidőt el. Az összeget nem. És árulja el, Klárika, hogy képzeli a lebonyolítást? Mert az egy dolog, hogy mi itten megállapodunk, parolázunk egymással, ám de utána mi történik, kegyed szerint? Veszem a kabátom, és elmegyek innen üres kézzel, itt hagyva magának az itát, azzal, hogy holnap 3-kor randevúzunk, és kifizet? Erre megint csak lett egy csend. Klára sokáig nem tudott válaszolni. Így gondolta. És közben kitalálta, milyen jól elmenekíti előlem az itát, ugye? És a végén nem is fizetett volna ki engem. Kérem, ez felfoghatatlan, mondta Klára. Ennyire bizalmatlan, hogy lehet valaki? Hogy? Kérdezett vissza a becsületes magyar ember. Úgy, hogy megtanított rá az élet. Az ilyen maguk fajták, akik ügyesen forgatják a szót, és mindig kitalálnak valamit. Ahhoz vannak szokva, hogy kibeszéljék a borjút a tehén hasából. Csak hát, kezdjük kiismerni kegyedéket, Klárika. Ezért aztán vegye tudomásul, most nem úgy lesz, ahogy kegyed elképzelte. Mondom, hogy hogy lesz. Akár megállapodunk, akár nem. Én innen elviszem az itácskáját, és abban az esetben, ha van megállapodás, randevúzhatunk holnap 3-kor. Én megkapom a pénzemet, és visszaadom a barátnőjét. Az nem fog menni, felelte Klára. Onnantól kezdve, hogy a barátnőm elhagyja ezt a lakást, sajnos nem hihetem, hogy élve viszont látom. Nem tudom, hova szándékszik vinni, melyik nyilas házba, de amiket hall az ember... Elég az hozzá, hogy abban az esetben, hogy innen eltávozik, nem, hogy én nem hinnék benne, hogy viszont látom, de senki más sem. És nem lenne egyetlen rokon és ismerős sem, aki hajlandó lenne finanszírozni a szabadítást. Legyen szíves, fontolja meg ezt, és a megemelt ajánlatomat. 30 000. Az lesz a vége, hogy az egész társaságot bekísérem, mondta a becsületes magyar ember. Ben méltó körülmények között folytatjuk ezt a purpárlét, jól fogunk szórakozni. De akkor nem jut pénzhez, mondta Klára. Ja, mert Klárika annyira szeretné, hogy én pénzhez jussak, gúnyolódott a becsületes magyar ember. Mint amennyire ön is azon van, hogy a barátnőmet biztonságban magam mellett tarthassam, vágott vissza Klára. Elfogadja az ajánlatomat? Az ajánlata komolytalan. Ám mivel látom, hogy ragaszkodik a barátnőjéhez, már-már szinte meghatódom, és azt mondom, 80. Kedves uram, érzékelem a jó indulatát, de kérem, hogy engedje még jobban érvényre jutni azt a jó indulatot, és érje be 40 000 pengővel. Csak hogy demonstráljam az imént említett jó indulatomat, azt mondom, 70 000, ugyanakkor figyelmeztetem, hogy ami hatalmas, az még nem végtelen, nagyon is megvannak a határai. Ért engem, Klárika? Értem én, annál is inkább, mert az én lehetőségeim sem határtalanok. Nagyon szépen kérem, fogadjon el tőlem 50 000-et is. A becsületes magyar ember az asztalra csapott, de nem a tenyerével, nem is az öklével, nem olyan hangja volt. Keményebb, élesebb hang volt. A pisztolyát vette elő, azzal ütött az asztalrapra. Elég. A zsidó némber jöjjön elő, ne nekem kelljen előráncigálnom a szekrényből vagy az ágynemű tartóból. Olyan hangos volt, hogy gond nélkül hallani lehetett a lakás legtávolabbi zugában is. És hallottuk utána, hogy a cselédszoba ajtajának kilincse lenyomódott, az ajtó kinyílt. A barátnő kilépett a konyhába. Látott minket, de nem szólt hozzánk, nem is biccentett, ment tovább, keresztül a konyhán, a hal felé. Kinyitotta az ajtót. Klára és a becsületes magyar ember ott ültek az asztalnál, a férfi előtt a pisztoly. Ülve maradtak, nézték Zitát, illetve Klára minket nézett, hogy hogy vagyunk, nyugodtak vagyunk-e. Nyugodt voltál, ahogy én is. Kérem, mondta Klára, én mindent megpróbáltam. Nem sikerült. Csak még egy utolsó kísérlet. 60. Meglepő módon a becsületes magyar ember bólintott, és azt mondta, jó, eltette a pisztolyát. Zita, kedves, menj vissza, mondta Klára. A toalettre kimehetek? Kérdezte a barátnő, mert már nagyon kell. Persze, édesem. A hallon és az ajtón át is hallottuk, ahogy pisil. Klára pálinkát töltött a becsületes magyar embernek, és magának is. Egészségére, mondta. Na, most már menj vissza! A becsületes magyar ember köszönt Zitának. Jó estét! Örülök, hogy láttam. Jó estét, mondta Zita. Hát akkor, kezdte a becsületes magyar ember, hát akkor, vette át a szót Klára, még azt kell megbeszélnünk, hogy hogyan. A lebonyolítást. Tessék, kérem, értetlenkedett a becsületes magyar ember, ezt már tisztáztuk. Holnap ismét találkozunk, kegyed megkapja a barátnőjét, én megkapom a 60 000 pengőmet. Be kell biztosítanom magam. Maga mondta, hogy 10 000-nél egy fillérrel sincs többje. Várjon egy percet, mondta Klára, felugrott, átment a hálószobába, valamit matatott, aztán gyorsan visszament a halba. Ezt nézze! Egy gyűrűt tartott a kezében. Gyémánt. Gyémánt? Igen. Gyémánt. Múlt hét csütörtökön becsültettem föl. 180 uszkve 200 000-et ér. A becsüs azt is mondta, hogy ő maga akármikor megadja érte a 180 000-et. Ezt holnap reggel beviszem hozzá, utána találkozunk, és átadom az úr járandóságát. A becsületes magyar ember elvette Klára tenyeréből a gyűrűt, a szeméhez emelte, és megvizsgálta. Aztán a lámpához tartotta, és úgy is megnézte. Kérem a dobozát. Milyen dobozt? Hát az ékszeres dobozt. Sajnálom, az nincs nálam. Kár. Jobb volna, ha meglenne. Mindegy. Holnap megbeszélt időben visszajövök, hozom a gyűrűt, és kettesben elmegyünk Klárika ékszerészéhez. Kijövünk tőle, engem kifizet, majd szépen elbúcsúzunk egymástól. Így lesz. De kérem, kezdett érvelni Klára, csak hogy menet közben ráébredt, hogy hiába minden szó. A gyűrű a becsületes magyar ember kezében, és nem csak, hogy ő az erősebb, de pisztolya is van. Igen? Kérdezett rá egy kén a becsületes magyar ember. Mit szeretne még közölni a méltóságos asszony? Úgy gondoltam, helyesebb lenne, ha a gyűrű itt maradna, hiszen legalább 3-szor nagyobb az értéke, mint amennyi a kedves úr járandósága, mondta Klára. Kérem, mondta magát mórikálva, Klárát utánozva a becsületes magyar ember. Ennyire bizalmatlan, hogy lehet valaki? Most idézzem emlékezetébe, hogy olyan egyént rejteget a lakásán, akinek a hatályban lévő rendelkezések szerint nem itt lenne a helye, hanem a többi sárga csillag viselésére kötelezett egyén között. Hogy mellesleg nincs is a kabátjára a sárga csillag fölvarva? Hogy hajlandó voltam kegyeddel tárgyalásba bocsátkozni, és a tárgyalás során nagyfokú engedékenységet tanúsítottam? Komolyan mondom, ezek után nehezemre esik megőrizni az úri modoromat. Most vigyem magammal a zsidónőt is, meg a gyűrűt is? De tudja mit, Klárika? Bevihetem én Kegyedet is, a gyereket is, mert ő szívjóságból, hogy nem maradjon itt egyedül a lakásban. Tudomásom szerint a méltóságos asszony mentessége nem áll egészen szilárd lábakon. Némi vizsgálódás indokolt lehet. Mit mond erre, Klárika?
Hogy köszönöm szépen, és jól van, vigye magával a gyűrűt. És mondja meg, holnap hánykor számíthatok önre.
9-kor, felelte a becsületes magyar ember.
Pontban 9-kor várni fogom, mondta Klára.
Viszontlátásra, kedves uram.
Viszontlátásra, mondta a becsületes magyar ember, és távozott. Klára becsukta utána az ajtót. Nem szólt semmit. A hálószobába ment, és ledőlt az ágyra. Nem maradt ereje. Zita tudta, hogy hagyni kéne, hadd pihenjen, de utána ment, az ágy elé kuporodott.
Amit most értem tettél, mondta.
Ez engem tényleg elvitt volna, mondta.
Lehet, hogy már a Dunában lennék, mondta.
Vagy a nyilasházban, és most tépnék le rólam az utolsó ruhát.
Édesem, Klára, fantasztikus vagy.
De mondd, nem fogja ez meggondolni magát? Nem fog mégis visszajönni, értem? Nem kéne gyorsan elpucolni innen valami más helyre?
Nincs más hely, mondta Klára.
Nem tudok.
Egyik percről a másikra képtelen vagyok.
Holnap, ha gondolod.
Igen, holnap.
Az a gyűrű tényleg 200 000-et ér? Kérdezte Klára.
Tényleg, mondta Klára. Békeidőben annál is többet. Családi darab. Rám bízták, hogy értékesítsem. Szinte már az utolsó tartalék.
Remélem, nem ver át az a nyilas, és nem lép le vele, mondta Zita.
Csak nem fog, mondta Klára, hiszen megállapodtunk, egyességet kötöttünk.
Remélem, ismételte Zita.
És te, Tamás detektív, maradtál velem a konyhában, és nem zavartad Klárát. Csak amikor Zita végre magára hagyta, akkor mentél be hozzá, és megkérdezted, hogy nem szomjas-e, nem kére egy pohár vizet.
Kért.
Vittél neki vizet a müncheni tálcán, amit úgy szeretett, és mellé bújtál. Másnap Klára már reggel 8-kor indulásra kész volt, várta a becsületes magyar embert. Hiába volt bőven ideje, csak állva evett, kapkodva, keveset. Járkált a lakásban, leült, felállt megint. Mi félrehúzottunk, egy sarokban a többi ólomkatonával játszottunk. Nekiálltál, hogy levezényei egy nagy csatát, de csak felálltak az ellenséges seregek készen a harcra, várva a jelet, és nem indultak meg egymás ellen. Egyenesen feszültek az arcvonalak. Klára ellenőrizte a karóráját, jól jár-e. Hiszen a becsületes magyar ember azt mondta, pontban 9-re jön.
De nem jött.
Persze lehet pontatlan az ő órája is, és akadályok szintén kerülhetnek az útjába. De ahogy nem jött 9-re, úgy 9:45-re, 9:50-re, és 3:45-re sem jött. 10-kor Klára kénytelen volt tudomásul venni, hogy az a nyilas nem fog már megjelenni a gyűrűvel, nem fognak együtt az ékszerészhez menni. Átverték, kifosztották. Más a helyében várakozott volna még, és közben sopánkodik, kiabál és zokog, de ő szólt Zitának, hogy indulás. Mentek másik búvóhelyet keresni, és találtak is elég hamar. Igaz, csak ideiglenest, de az akkor mindegy volt, legfontosabbnak az számított, hogy Zita eltűnjön a bajvívó utcából. Minket nem hagyott egyedül, beadott Máriához, az egyik jó indulatú szomszédhoz. Ebédidőre otthon voltunk mind. Épp csak ebéd nem volt semmi. Száraz kekszeket szedett elő Klára, margarint és lekvárt. Ezeket éppen kirakta az asztalra, vizet töltött a kancsóba, amikor megszólalt az ajtócsengő. Hogy mégis visszajött az a nyilas, a becsületes magyar ember, azt hittük mind, de nem. Guzmicsné volt az. Tudja ugyan, hogy nem mostanra volt megbeszélve, hogy feljön masszírozni Klárát, hanem délután 4-re, de véletlenül épp erre járt. Gondolta, próba szerencse, mondta. Tessékelésre nem várt, bejött a halba, letette a szatyrát, kibújt a kabátjából. Jól vagyunk-e, kérdezte, és rögtön azután, hogy a kedves kis Zita is jól van-e. Lezuttyant mellénk egy székre. Nem tűnt fel neki, hogy Klára egy szót se szólt hozzá, nem is fogadta a köszönését. – Zita? – kérdezte megint. – Jól van? Jól alukált? – Mi ez a csend? – Nincs már itt a Zita? Na és ez volt a pillanat, amikor Klára két kezével az asztalra csapott úgy, hogy elestem. Te meg, Tamás detektív, csak néztél, mert Klára úgy beszélt, ahogy nem szokott.
A rohadt mindenségét! Ne tegyen úgy, mintha nem tudná, Zsóka!
Mit? Mit ne tudnék, Klárika? Csodálkozott Guzmicsné.
Azt a bajszos, jól öltözött nyilast, aki tegnap nálam megjelent és el akarta vinni Zitát.
Az Isten szerelmére, Klárika, milyen nyilast? Sopánkodott Guzmicsné, de Klára megint az asztalra csapott. Ide jött, mégpedig úgy, hogy mindent tudott. Cím, emelet, ajtó, a nevem, és hogy itt van a barátnőm. Zitáról is mindent, lánykori neve, férje neve, a Felső Erdősor utcai címe. Honnan tudhatja ezeket valaki? Alig valamivel azután jelentít meg, hogy Zita ide jött. Mindenről informálva volt, és ráadásul hibátlanul. Maga kellett, hogy legyen Guzmicsné. Maga szólt egy nyilas ismerősének. Rajtam és Zitán kívül más nem ismeri a Felső Erdősor utcai címet, meg ezt, a Bajvivó utcait. Senki?
Nem,
mondta Guzmicsné. Ez abszurdum. Én is azt hittem, hogy abszurdum, de az a nyilas tegnap itt megjelent. Rettentő sajnálom, Klárika, mondta Guzmicsné, de hát sajnos ez van. Ilyen időket élünk. Elvitték a barátnőjét?
Nem, kiáltott Klára. Nem vitték el, mert én nem hagytam, hogy elvigyék.
Hál' Isten, mondta Guzmicsné.
Akkor nincs semmi baj.
De igenis baj van. Az a baj, hogy minden megmaradt értékemet fel kellett áldoznom Zitáért. És az a baj, hogy maga Guzmicsné elárult engem. Az az ember még Mihályról is tudott. Az Isten szerelmére kérem, édes Klárika, hogy ne mondja ezt. Biztos van rá magyarázat. Még nem tudjuk mi, de majd rájövünk. Annyi mindent megcsináltunk együtt. Ha volna édes testvérem, az ő kedvéért nem csináltam volna meg mindazt, amit Klárikának megcsináltam. Én azt mondom, vetközzön le, engedje el magát, én meg jól kimasszírozok Klárikából minden csúnya gondot. Azt ne higgye, hogy hozzám érhet még egyszer ezek után, mondta Klára. Már nem kiabált. Tűnjön el, tűnjön a szemem elől. Nem, mondta Guzmicsné, ez nem lehet igaz, nem hallja?
Álljon fel, és menjen el!
Guzmicsné felállt. Az arca vörös volt. Felvette a kabátját, fogta a táskáját, és elindult kifelé. Az ajtónál mégis visszafordult.
Most rögtön hívjon vissza Klára, kicsikém, mert ha nem, azt kurvára meg fogja bánni.
Erre már semmit nem mondott Klára. Ült az asztalnál, szemben a falat nézte, az üres falat. Guzmicsné őt nézte, de hiába. Sokáig tartott. Aztán csak kiment. Az ajtó nyitva maradt utána. Darabig hallottuk, ahogy megy le a lépcsőn. Rég csönd volt már, amikor Klára felállt és becsukta az ajtót. Na, akkor ehetünk. De nem nyúlt senki az ételhez. Így volt, fejezi be Ólom detektív a beszámolót.